Tisztelt hallgatóság! Avval a hírrel kezdeném az előadásomat, hogy mi tulajdonképpen egy nagyon különleges bolygón élünk, és ez a megállapítás a életünkben, mindennapi életünkben nem szokott eszünkbe jutni, hiszen egész mással vagyunk általában elfoglalva. De hogyha megteszük azt, amit ma már az űrkutatás eredményei lehetővé tesznek, hogy megnézzük, hogy a naprendszerben a többi bolygó hogy néz ki, milyen állapotban vannak, milyen tulajdonságai vannak a Földet övező szomszéd bolygóknak, akkor nagyon röviden rá fogunk jönni arra, hogy ez a megállapítás, ez egyáltalában nem túlzó, tehát még egyszer különleges bolygón élünk. Az első kép, amit megnéznénk, az a Vénuszt ábrázolja, és ugye tudjuk, hogy, bocsánat, a Marsot ábrázolja, és tudjuk jól, hogy ma már nem csak a Mars bolygóról egészében, hanem a felszínéről is megfelelő információkkal rendelkezünk. A Mars az egy olyan bolygó, hogy nagyon kis nyomású légköre van, ezért a külső hatások ellen nagyon nehezen tud védekezni, és ennek megfelelően a hőmérséklet az igen széles határok között változik, és az is előfordulhat, hogy a Mars pólusai közelében a száraz jég, a széndioxid megfagy. Ez egy nagyon fontos megállapítás, mert mint látni fogjuk, a lakható bolygó definíciához az is hozzátartozik, hogy ne fagyjon meg a széndioxid, tehát ne legyen olyan alacsony a hőmérséklet. Hogyha megnézzük a másik szomszédunkat, a Vénuszt, akkor pedig azt tapasztaljuk, hogy ez a csodálatos bolygó, ugye, amely a szerelmet testesítette meg az ókorban, ez igen pokoli viszonyokat mutat, hiszen ezek a felhők, amelyek a fényességét adják a bolygónak, kénsav oldatból állnak, és a hőmérséklet a felszínén, a Vénusz felszínén, mint ez a mellett lévő kép mutatja, ez 500 Celsius körül van, tehát egyáltalában nem lenne alkalmas arra, hogy ottan diskuráljunk lakható bolygóról. A Föld az, mint ismeretes, egészen más. Látszik ebből a képből az óceánok kéksége, látszanak a szárazföldek, és a nagyon fontos dolog az, hogy a Földön a víz igen fontos vegyületet jelent, mindhárom halmazállapotban előfordul, és ugye a szárazföldeken, ez esetben egy vízparton láthatjuk a csodálatos bioszférát, ebben az esetben a trópusi erdőt. Na most az, hogy definiáljuk, hogy tulajdonképpen mi is az a lakható bolygó, és miért különbözik ennyire a mi bolygónk a többi szomszédtól, ez nyilvánvalóan azért van, mert a Földön bioszféra van. De ez azért nem ilyen egyszerű, mert az, hogy a Földön élet van, azt az váltotta ki, hogy a mi bolygónk az pontosan olyan távolságra van a csillagától, a naptól, amely ezt a megfelelő éghajlatot lehetővé teszi, amely az élethez szükséges. A Föld nagysága is nagyon lényeges, tehát a Föld adottságai azok olyanok, hogy egész év során a naptól egy olyan távolságban kering, amelyet a csillagászok úgy hívnak, hogy lakható zóna. Na most ennek a lakható zónának ugye az egyik fontos tulajdonsága, amelyről már beszéltünk, hogy a víz mindhárom fázisban előfordul. Ugye azt is tudjuk, hogy ma már, hogy az élet keletkezésében a víz igen fontos szerepet játszott, és majd erről a továbbiakban még lesz szó, de az is nyilvánvaló, hogy a Föld története során nagyon hosszú ideig élet csak az óceánokban létezett, és hogy az élet az óceánokban létezhessék, ahhoz az kellett, hogy a sótartalma egy bizonyos érték alatt maradjon, mert ezért van az, hogy a sejtek a víz áramlásával, tehát ozmózissal nem robbannak szét. És mint láthatjuk, a Földön ugye mindenféle állapotban megtalálhatjuk a vizet, megtalálhatjuk az óceánokat, megtalálhatjuk szilárd fázisban, és hát természetesen megtalálhatjuk a légkörben is, és ott felhők formájában jelentkezik. Na most az is nyilvánvaló, hogy még a mi testünknek a felépítésében is a víz alapvető meghatározó szerepet játszik. Most nézzük tovább ezeket a különleges tulajdonságokat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a következő nagyon lényeges tulajdonság az, hogy a Földet egy olyan légkör övezi, amelyben szabad oxigén nagy koncentrációban, közel 21% térfogati koncentrációban fordul elő. A szabad az azt jelenti, hogy az oxigén nem vegyül más elemekkel, de természetesen saját magával, hiszen az oxigén az O2 formában van jelen. A másik nagyon fontos dolog, ami következik a légkör összetételéből az, hogy nagyon kellemes az úgynevezett üvegházhatás. Az üvegházhatás az az éghajlat szabályozásában nagyon fontos szerepet játszik, hiszen vannak olyan molekulák a légkörben, amelyek átengedik a napból jövő úgynevezett rövid hullámú vagy látható napsugarakat, ugyanakkor viszont elnyelik a Föld által kibocsátott hősugarakat, ennek megfelelően növelik a hőmérsékletet. Na most ugye nagyon nagy hiba, ami a Vénuszon van, ha az élet szempontjából nézzük a hibát, természetesen úgy kell érteni, hogy túl erős ez az üvegházhatás. Azért van olyan magas hőmérséklet. A Vénusz nál tehát az üvegházhatás hozza létre ezeket a pokoli feltételeket. Na most, hogyha megnézzük, hogy a különböző bolygóknál ugye hogyan néznek ki a légkörnek a megfelelő paraméterei, akkor derül ki igazán, hogy milyen különleges is ez a bolygó, amin mi élünk. Most egyelőre tekintsünk el a zárójelben lévő számoktól, és azt láthatjuk, hogy itt a nyomás a Vénuszon, itt látható a nyomásnak az egysége, de ezzel nem kell foglalkoznunk, hiszen a számokat csak egymáshoz kell viszonyítanunk. Tehát ugye az látható, hogy a Vénuszon közel 100-szor akkora a légnyomás, mint a Földön, és ezt a hatalmas légnyomást elsősorban széndioxid, gáz, tehát a legfontosabb üvegházhatású gáz hozza létre. A Marson szintén a széndioxid dominál, de ebben az esetben egy viszonylag kis nyomású légkörről van szó, és hát erről már szóltam, hogy ennek mi a következménye. A Földön látható, hogy az oxigén az milyen jelentős koncentrációban fordul elő, és hogyha megnézzük, hogy mi lenne, hogyha a szomszéd bolygók paraméterei alapján interpolálnánk, hogy milyen is kellene, hogy legyen a Föld légkörének összetétele, akkor durván ezekhez a számokhoz jutnánk, amelyeket a zárójelben láthatunk. Tehát mindebből az következik, hogy egészen más a mi légkörünk, mint ami idézőjelben normálisan következne. Na most annyira más, hogy ezt kicsit fizikusabban vagy kémikusabban úgy definiálhatjuk, hogy a mi légkörünk összetétele az nagyon messze van az úgynevezett fizikai-kémiai egyensúlyi feltételektől, tehát nem egyensúlyi állapotban van, ami azt jelenti szintén a tudomány nyelvén szólva, hogy a rendezetlensége az nem maximális, és az egész légkör úgy viselkedik, mint egy élő lény, amely képes arra, hogy ezt a rendezetlenséget, csúnya szóval entrópiát csökkentse. Na most ezért született egy olyan elmélet, amelyet a híres gondolkozó Lovelock, angol biológus javasolt, hogy a Föld tulajdonképpen egy élőlényhez hasonlítható bolygó, és ebben hát a légkör nagyon fontos szerepet játszik. Na most miért van az, hogy a Föld esetében a légkörből eltűnt a széndioxid, nem teljesen, az nagy baj lenne, hogyha teljesen eltűnt volna, és miért van az, hogy viszonylag nagy koncentrációban oxigén fordul elő, a Föld és a Vénusz közötti hasonló nitrogén nyomással most ne foglalkozunk. Hát az első nagy és természetesen leegyszerűsített folyamat, amely ezt az egészet befolyásolja, itt látható. Na most ennek az a lényege, hogy a szilikátokból a széndioxid az karbonátokat hoz létre, és ennek az a következménye, hogy a szén atom az szépen átmegy az üledékes kőzetekbe, és a Földön karbonátok formájában mutatható ki. Ez a folyamat 300 fok Celsius alatt megy végbe. Na most abban az esetben, hogyha ez a hőmérséklet nagyobb, mint a Vénusz esetében, akkor a folyamat fordított irányban megy végbe, és azt tapasztaljuk, hogy a szénatomoknak a jelentős része a széndioxid formában a légkörben van jelen, és ez csinálja azt a pokoli üvegházhatást, amit már többször említettem. Na most nagyon fontos dolog az is, hogy a napnak az erőssége, az intenzitása, tehát a bolygó által kapott energiának az intenzitása, az a csillagok élettartama, esetünkben a nap élettartama alatt növekszik. Valami csodálatos mechanizmus a széndioxid koncentrációját mindig úgy csökkentette le, hogy a beérkező energia ellenére az üvegházhatás szabályozásán keresztül a Föld hőmérséklete nagyon-nagyon hosszú ideig gyakorlatilag állandó maladat, gyakorlatit szeretném aláhúzni, és ugye megint visszatérek, hogy a Gaia hipotézis szerint, amit Lovelock javasolt, ezt a bioszféra csinálja, hiszen az üledékes kőzetek képződésében a bioszféra fontos szerepet játszik. Na most a másik, amelyet hát mindannyian tudunk, hogy a széndioxidot használja a bioszféra. Ennek az a lényege, ugye, hogy víz és fény hatására a növény szénhidrátokat hoz létre, és a végén szabaddá válik egy oxigén molekula. Izotópos vizsgálatok kimutatták, hogy az oxigén molekula az a vízből származik, tehát megint a víz kulcs szerepet játszik abban, hogy a mi légkörünkön oxigén van. Természetesen ugye a Föld története során, majd erre rátérek, ez az oxigén szint ez jelentősen változott. Na most lépjünk egyet tovább a különleges tulajdonságok tárgyalásában. A Föld felszínén, pontosabban a szárazföldek felszínek jelentős részén talaj található. Na most a talaj, ez megint csak a bioszféra jelenlétének a következménye, hiszen a talajt a kőzetekből a mikroorganizmusok, kisebb élőlények hozzák létre, de a lényege az a dolognak, hogy talaj nélkül ugye a mezőgazdasági termelés és a növényzet hát egészen más lenne. Hogyha megnézzük a talajnak az összetételét, akkor láthatjuk, hogy a talaj az két nagy alapvető alrendszerből áll. Ugye egyrészt a nem élő rendszerből, amelyben a humusz nagyon fontos szerepet játszik, amely megköti a különböző tápanyagokat és a növények számára felvehetővé teszi. Ezen kívül természetesen nagyon sok minden más található a másik alrendszerben, az élő alrendszerben, és felhívnám a figyelmet arra, hogy mindig elfelejtjük, hogy még korunkban is a baktériumok, amelyeket általában ellenséges módon szoktunk emlegetni, ugye nagyon fontos szerepet játszanak egyebek között a talaj összetételének a kialakításában. A talaj azért is nagyon fontos, mert az elhalt élő szervezetekből a különböző szerves vegyületeket visszaalakítja olyan szervetlen anyagokká, amelyeket a növények ismét fel tudnak használni. Nézzük tovább, hogy milyen különleges tulajdonságai vannak még a Földnek. Hát ilyenek az úgynevezett lemeztektonikai mozgások, amelyeknek az a lényege, hogy a Föld felszínén a legfelső körülbelül 100 kilométeres rétegek, ezeket úgy hívjuk, hogy lemezek, ezek csúszkálnak az alattuk lévő képlékeny rétegen. Na most ebből az következik, hogy a Föld felszíne, a szárazföldek elhelyezkedése általában változik a Föld élete, változott a Föld élete során. Mi következik még? Az következik, hogy ahol ezek a lemezek összetalálkoznak, van egy például egy óceánnal borított lemez, alácsúszik egy szárazföldi lemeznek, abban az esetben földrengések, vulkánkitörések, stb. Figyelhetők meg. Sőt, hát nagyon fontos dolog az is, hogy a lemeztektonika és az élet között van egy nagyon fontos összefüggés, hiszen ha egyben vannak a szárazföldek, akkor általában a bioszférának a változékonysága, ugye, amit úgy mondjuk, hogy biodiverzitás, az sokkal kisebb, mint abban az esetben, mint ami manapság is van, hogy ezek a szárazföldek gyakorlatilag hát el vannak egymástól választva. Nagyon fontos dolog még az, majd erre visszatérek, hogy valószínű az is ma már, hogy a lemeztektonikai mozgások az okai annak, hogy a trópusi erdőkben élő majomszerű állatokból kialakult a mi ősünk. Nevezetesen arról van szó, hogy ugye a Föld az élet fejlődésénél, az ember kialakulásánál alapvetően fontos az, hogy két lábra állt a mi akkori ősünk, és manapság úgy gondoljuk, hogy a nagy kelet-afrikai törésvonal, tehát amely a Tanganyika tótól Etiópia felé terjed, ez a lemeztektonikai mozgások miatt alakult ki, és úgy változtatta meg a kelet-afrikai résznek az éghajlatát, hogy eltűntek a fák és szavannás térségek, keletkeztek, és ezt az antropológusok stílszerűen East Side Story-nak szokták nevezni, tehát ugye hangsúlyozva azt, hogy tulajdonképpen ezek a lényeges változások Afrikának a keleti részén mentek végbe. Ha megnézzük, hogy a kontinensek hogyan helyezkedtek el különböző időkben, akkor volt egy idő, körülbelül 225 millió évvel ezelőtt, amikor a kontinensek nagyjából egyben voltak, és általában ezek voltak azok az időszakok, amikor hűvösebb volt az éghajlat, ami azt jelenti egyebek mellett, hogy a tengernek egy része megfagyott. Na most nagyon lényeges dolog ugye az, hogy ebben az időszakban, tehát amit Pernnek neveznek a geológusok, de ezzel most nem kell foglalkoznunk, 225 millió évvel ezelőtt egy tömeges kipusztulás ment végbe a bioszférában, ami azt jelenti, hogy a fajoknak körülbelül 90%-a kipusztult, és aki erre még az iskolából emlékszik, ugye ekkor kezdődött, vagy végződött a földtörténeti ókor, és kezdődött a földtörténeti középkor. A földtörténeti középkor az 65 millió évvel ezelőtt kezdődött, ez természetesen a geológusok elnevezése szerint, és ez volt az az időszak, amikor megint csak egy igen komoly tömeges kipusztulás volt, és ezt már jobban ismerjük, nem csak azért, mert korban közelebb van, hanem azért is, mert ekkor haltak ki a dinoszauruszok, amelyet hát mindannyian nagyon jól ismerünk, a gyerekeknek ugye ez egy kedvenc témájává vált. Na most itt látható, hogy a földtörténeti új időben, tehát 65 millió évtől jelen felé haladva, hogyan néztek ki a kontinensek. Ez nem véletlen, hogy itt ki van fehérítve, nevezetesen arról van szó, hogy amikor az indiai lemez, hát ezt mindenki ismeri, beleütközött az eurázsiai lemezbe, hatalmas hegységképződések mentek végbe, és akkor alakult ki a Himalája. De ugyanígy alakult ki az Alpok hegység is, amikor az afrikai lemez beleütközött az eurázsiai lemezbe, vagyis európai lemezbe. Itt még nagyon érdekes, amit láthatunk, hogy a földközi tenger közel sem mindig úgy nézett ki, mint ahogy manapság kinéz. Voltak olyan időszakok, amikor ez a lemeztektonikai mozgás miatt kiszáradt a földközi tenger. Ezt onnan lehet tudni, hogy manapság nagy evaporit só lerakódások találhatók a földközi tenger alján, amiből hát következtetni lehet erre a kiszáradási folyamatra. Tehát mindez az új időben ment végbe. Na most, ha tovább vizsgáljuk ezeket a különleges tulajdonságokat, mert még mindig nem értünk a végére, akkor még egy nagyon fontos dolgot, legalább még egy nagyon fontos dolgot találunk, nevezetesen azt, hogy a Földnek olyan égi kísérője, holdja van, amelyiknek a tömege nagyon nagy a bolygó tömegéhez képest. Tehát képzeljük el, hogy a mi holdunknak a tömege valamivel kevesebb, de azért mégis nagyjából összevezhető a Jupiter holdjainak a tömegével. És hát Jupiternek, hát ugye, mint külső óriás bolygó, mennyivel nagyobb a tömege, mint a Földé. Na most a dolognak a lényege az egyebek között, nem csak, hogy megcsodálhatjuk esténként a holdat, hanem az is, hogy a hold az olyan impulzus hatást gyakorol a Földre, hogy a Föld forgástengelyének a dőlése nagyjából állandó értéken marad. Ugye ez a forgástengely azt jelenti, hogy a bolygó forgástengelyének tengelye bezár egy bizonyos szöget a forgásnak a síkjával, és hogyha a forgás síkjára egy merőlegest húzunk, ugye attól mérve, hát a mi esetünkben körülbelül a 23 fok tengelydőlés jön ki. Na most nézzük meg ezt a dolgot egy kicsit részletesebben, francia kutatók számításai szerint. Modell számításokkal meghatározták az utolsó 1 millió évre, hogy hogyan változott a Föld forgástengelyének a dőlése. Na most látható ebből az illusztrációból, hogy természetesen figyelembe véve, hogy a Földnek van egy égi kísérője, nevezetesen a Hold. Ez természetesen modellszámítás, de itt a nulla időtől föltételezték egyszerűen, hogy mi lenne, hogyha a Hold eltűnne a Föld mellől, és akkor azt kapták, hogy a forgástengelynek a dőlése hatalmas változásokon menne keresztül, mint ahogy a számítások szerint ez a többi bolygónál, tehát Vénusznál, Marsnál eddig is így volt. Tehát képzeljünk el egy olyan bolygót, ahol nem úgy van, mint nálunk, hogy ez a forgástengely dőlés, ez mindig körülbelül 23 fok, és ennek megfelelően változnak szabályosan a mérsékelt égővi évszakok, hanem össze-vissza változik ennek a forgástengelynek a dőlése. Ez megint azt jelenti, hogy olyan állapotok lennének, amelyek az életet egyáltalában nem segítenék elő, nem csak, hogy nem segítenék elő, hanem nem beszélhetnénk arról, hogy lakható bolygón élünk, egyáltalán nem is élnénk itt, hogy erről beszélhessünk. Néhány példával próbáltam illusztrálni, hogy a Föld bolygó miért van különleges, és most néhány szót arról szeretnék szólni, amely nek a lényege az, hogy hogyan változtak a Földnek a tulajdonságai, esetünkben elsősorban az életnek, a bioszférának a tulajdonságai, a Föld nagyon hosszú története során. Hát látható az, hogy a Föld, ma már tudjuk radioaktív mérésekből, 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Na most ebből ugye következik, hogy az ember számára ilyen kort fölfogni, hát rettenetesen nehéz, ezért kiszámítottam, ez látható majd mindig itt az utolsó oszlopban, hogy mi lenne, hogyha a Föld korát egy évnek tekintenénk, akkor a különböző események azok milyen dátumnál mennének végbe. Hát ugye itt mindjárt láthatjuk, hogy az élet keletkezése az valamikor március 4-én megtörtént volna, tehát még tavasz van a Föld történetében, és anélkül, hogy az élet keletkezésébe ugye belebonyolódnánk, csak azt szeretném megjegyezni, hogy az első élőlények a óceánokban A sejtmag nélküli egysejtű baktériumok voltak, ugye, amelyeket a tudomány prokariótáknak nevez. Na most utána megindult a változás azért, mert voltak olyan egysejtű baktériumok, ezeket úgy hívjuk, hogy cianobaktériumok, nem azért, mert a ciánhoz kapcsolódnak, hanem a színük miatt, a búzavirághoz hasonlít a színük, hogy amelyek már körülbelül 3,5 milliárd évvel ezelőtt megindították a fotoszintézist. Tehát ugye ebből az jött elő, hogy elkezdett az oxigénnek a szintje a Földön változni, miután mindent oxidált a szabad oxigén, amit lehetett. Na most utána az következett be, hogy amikor kialakult a baktériumnak egy sokkal bonyolultabb formája, amely sejtmaggal rendelkezik, és amelyeket eukariótáknak nevezünk, akkor már volt annyi oxigén a környezetben, hogy ezek az eukarióták, ezek föl tudták használni ezt az oxigént az anyagcseréjükre. Sokkal könnyebb energiát létrehozni az oxigénnel, mint a fotoszintézissel. Na most hát hogyan nézett ki egy ilyen eukarióta, és hogyan néz ki napjainkban? Ugye ebben mindenféle más található, például kloroplasztis, ugye, amelyben a klorofil van, amely a fotoszintézist idézi elő, és van a mitokondrium, amely viszont a légzéshez hasonlóan energia előállításra használható. Ugye a légzés hát nyilvánvaló a fotoszintézissel ellentétes folyamat, amikor oxigénből és szerves anyagokból energiát állítunk elő. Azt a napenergiát idézőjelben, amelyet a növények felhasználtak, amikor a saját cukraikat, szénhidrátjaikat előállították. Na most a dolognak az érdekessége az, hogy ilyen eukariótákból alakultak ki a növények. És azokból az eukariótákból, amelyekben nem volt kloroplasztis, megint ez egy hosszú történet, hogy ez hogyan alakult ki, azokból alakultak ki az állatok. Na most nagyon fontos dolog az, hogy a mai mikrobiológia nem úgy osztja fel az élővilágot, hogy vannak növények, meg állatok, meg gombák. A korszerű felosztás az, hogy vannak eukarióták és prokarióták. Tehát eszerint a nézet szerintesnek elképzelni, sokkal nagyobb a különbség elsősorban az öröklési anyagban. Egy sejtmag nélküli és egy sejtmagos egysejtű között, mint amilyen a különbség egy fa meg egy elefánt között. Tehát ez szintén egy nagyon érdekes megállapítás. Hát nagyon valószínű, hogy ezek az eukarióták, csak annyit mondok, részben ezekből a prokariótákból alakultak ki. Van még a baktériumnak egy harmadik formája is, amelyen most egyszerűség kedvéért nem foglalkozunk. Honnan tudjuk, hogy 3,5 milliárd évvel ezelőtt már voltak olyan cianobaktériumok, amelyek fotoszintézissel oxigént állítottak elő? Onnan, hogy vannak olyan úgynevezett stromatolitok, amelyek úgy keletkeznek, hogy ezek a cianobaktériumok a mészkővel összeállnak, és egy ilyen kőzetszerű egységet alkotnak. Ilyenek ma is keletkeznek, például Ausztrália partjainál egy nagyon sekély tengerrészben, de a lényeg az, hogy olyan stromatolitok is előkerültek, amelyeknek a kor meghatározása azt eredményezte, hogy ezek körülbelül 3,5 milliárd évesek ezek a stromatolitok. Hát most haladjunk tovább a jelen felé. Tessék megnézni, hogy már október 13-a van, benne vagyunk az ősznek a kellős közepében, és most jutottunk el oda, ugye a valóságban 1 milliárd évvel ezelőtt, amikor a több sejtűek az egysejtűekből kialakulnak. És még tovább kell lépnünk egészen november 16-áig, amikor megjelennek a szilárdvázas élőlények, tehát magyarul azok az élőlények, amelyeknek a puha testét szilárd páncél borítja. Na most ez a 0,5 57 milliárd év, vagyis az 570 millió év. Ez nagyon fontos dátum a geológiában, a földtudományban, hiszen akkor jöttek létre azok a fosszíliák, amelyek kövületek, amelyeket nagyon jól lehet tanulmányozni, mivel szilárd vázuk is volt már ezeknek az élőlényeknek. Lépjünk tovább a Föld története során, és már ott tartunk, hogy november 26-a, tehát már ugye a télhez közeledünk, és ez megint csak egy nagyon lényeges időszak, nevezetesen azért, mert egyszer csak a bioszféra meghódítja a szárazföldeket. Na most ez természetes, hogy egyszer csak, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy éppen véletlenül ez adódott, hanem arról van szó, hogy voltak olyan növények a óceánokban, főleg mohák, amelyek ugye úgy kezdték a szárazföldeket meghódítani, hogy kidugták a fejüket a vízből, és ismerkedtek azzal a környezettel, amely a vízen kívül van. De még egyszer hangsúlyozom, hogy 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett a Föld, és ugye itt 440 millió évvel ezelőttről van szó, november végén jár az időnk. Na most a szárazföldi növényeket megjelenését követték a rovarok, és valamikor 400 millió év körül megjelentek az első szárazföldi gerincesek. Ezek a szárazföldi gerincesek a halaknak egy bizonyos fajtájából alakultak ki, ezeket úgy hívják, hogy bojtos úszójú halak, és ezek úgy közlekedtek a vízben, hogy a fenéken az egyik úszójukkal, illetve egyik úszó párjukkal lögdösték egymást, és hát ez a lögdösés ugye olyan méreteket öltött, hogy időnként kilögdösték magukat a vízből, hogy ennek mi oka volt, vagy volt-e oka, ugye ez természetesen egy másik kérdés, és azért kicsit bonyolultabb az ügy, mert természetesen ezek a halak először a folyókba kerültek be, tehát a nem tenger vízbe, a nem nagy sótartalmú vízbe, és hát utána jutottak a szárazföldre. És itt jutunk el a földtörténeti újkor kezdetére, amikor a dinoszauruszok kihaltak 65 millió évvel ezelőtt, december 26-án, karácsony másnapján. Hát ez egy illusztráció természetesen elképzelések alapján, hogy hogyan néztek ki ezek az első szárazföldi növények. Itt viszont az látható, hogy ez a közel egyméteres úgynevezett ichthyostega, ez egy kétéltű volt, amely minden szárazföldi gerincesnek az őse. Tehát ugye meg lehet nézni, hogy ők apáink hogyan néztek ki. Na most ugye a földtörténeti középkornak a végén, tehát ugye 65 millió évnél régebben, ugye a földi környezetet a hüllők, a dinoszauruszok uralták, és hát itt látható különböző dinoszauruszok, például ugye érdekességképpen a Tyrannosaurus, amely a legfélelmetesebb ragadozó volt, és amire szeretném a figyelmet felhívni, hogy voltak természetesen növényevő dinoszauruszok is, és a dinoszauruszok egy része repülni is tudott. Na most a dolognak az érdekessége az, hogy ezek az első repülő hüllők, ezek siklórepülést végeztek, tehát nem tekintetők a szószoros értelmében a jelenlegi madarak őseinek. Azonban kialakultak egyrészt ezekből a hüllőkből a melegvérű emlősök ősei, amelyek ebben az időben olyan maximum patkány nagyságú állatok voltak, és ugye nem kell ezen csodálkoznunk, hogy nem nagyon szívesen jöttek nappal elő, hanem inkább ugye éjszakai vadászatot folytattak, és amikor a növényvilágban kialakultak a zárva termők, tehát ugye ezek a magos gyümölcsöt adó és virágot adó fák, növények, ugye akkor ez egy hatalmas fejlődést jelentett az emlősök szempontjából, hogy nem kellett vadászgatni, hanem egyszerűen le kellett legelni ezeket a gyümölcsöket a fáról. És hát ebből nagy hasznot húztak egyébként a rovarok is, ugye, amelyek a virágok beporzását végzik. Na most a dinoszauruszok kialakulásáról még egy mondat, hogy a legelfogadottabb nézet szerint egy hatalmas meteorit becsapódása miatt haltak ki ezek a dinoszauruszok, és megint egy véletlenszerű jelenség, amely a Földet, a lakható Földet, mondhatnám azt, hogy a mi jövőnket, tehát az emlősök jövőjét alapvetően befolyásolta. Tehát ugye láthatjuk, hogy gondoljunk például a Hold keletkezésére, vagy a dinoszauruszok kialakulására, hogy itt véletlenszerű események is beleszóltak a Föld életébe, és nekem nagyon tetszik Anatole France-nak egy mondása, amelyet Kuanya Rabbi véleményei című könyvében mond, hogy a véletlen maga az Isten. Hát mi történt ebben a korban, ahol ugye az emlősök igencsak átvették az uralmat a szárazföldi bioszféra fölött? Hát először is azt nézzük meg, hogy kialakultak az emberszabásúak, tehát valamikor 4 millió évvel ezelőtt, ugye itt már nem milliárd van, hanem millió, nagyon fontos, és ha megtetszenek nézni, szilveszter napja van, és 16 óra 19 perc van. Tehát ez azt jelenti, hogy az emlősök, illetve az emberszabásoknak a kialakulása igencsak az utolsó pillanatokban ment végbe, tehát a Föld és a Földnek a bioszférája hosszú ideig közel sem olyan volt, mint amilyennek most látjuk. Na most nagyon valószínű, hogy azután a Homo sapiens, tehát a bölcs ember, amilyenek ugye mi is vagyunk, az valamikor 100 000 évvel ezelőtt alakult ki, és nagyon valószínű az is, hogy szintén Kelet-Afrikában, erről vannak viták, de ebben most ne menjünk bele. Ugye ezt úgy lehet elhatárolni, hogy hol találják azokat a leleteket, amelyek ilyen kezdeti Homo sapiensre, vagy pedig még régebbi előemberekre utalnak. Na most nagyon fontos megjegyezni, hogy itt már 23 óra 45 perc volt, hogyha emlékezünk rá, és ugye ezekben az időkben jelennek meg az emberszabásúak, tehát körülbelül 4-5 millió évvel ezelőtt, és valószínű, hogy egy ilyen gorillának is az ősei ugye ebben az időben hát már léteztek a Földön, nem maga a gorilla faj, hanem a megfelelő ősök. Na most, ha tovább lépünk, akkor látjuk az embernek a fejlődését. Ugye az első nagyon fontos dolog volt, amit már említettem, hogy ezeknek a fákon élő majmoknak két lábra kellett állni, mert anélkül nem lenne ember. Na most, az, hogy két lábra álltak, mint szintén említettem, az nem azért volt, mert megunták a fán az életet, hanem azért volt, mert eltűntek aluluk az erdők, és kénytelenek voltak két lábra állni. És hát ugye a felegyenesedéssel párhuzamosan, hát az agyunk is jelentősen növekedett, azért mondom így, hogy agyunk, mert végül is mi is a modern emberhez tartozunk, és a koponyának az alkata is teljesen megváltozott, aminek hát nagyon sokféle következménye volt. És az utolsó dátum, amit szeretnék megemlíteni, az a 2000 évvel ezelőtti idő, nevezetesen Jézus születésének az ideje, amely ugye egy hatalmas jelentőségű esemény a nyugati kultúrkörben, és az időszámításunkat is gyakorlatilag ugye innen számoljuk kisebb vitákkal, de ebben most nem menjünk bele. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a csodálatos esemény, amely El Greco szerint ugye így nézett ki, ez december 31-én 14 szekundummal éjfél előtt következett be, tehát az időszámításunk az már valóban csak az utolsó másodperceket ölelte föl. Na most hát az ember kialakult. Az emberrel kialakult egyrészt egy gondolkodó lény, ugye, amely képes arra, hogy megismerje a környezetet, megismerje a Földet, megismerje, hogy milyen is ez a lakható bolygó. De ugyanakkor tevékenysége során nagyon sok mindent csinál, ami a Föld történetében újszerű esemény, nevezetesen azt, hogy például a környezetben tevékenysége során különböző szennyező anyagokat bocsát. Itt az látható, hogy a mérések szerint az utóbbi évtizedekben hogyan növekedett a légkörben a széndioxid gáznak a koncentrációja, részben Hawaiiban, részben pedig a déli sarkon, ahol a éves vegetációs menet ugye nem figyelhető meg. Ezek a számok ppm-ben vannak, de azt kell erről csak tudnunk, hogy ez azt jelenti, hogy hány köbcenti van az illető gázból egy köbméter levegőben. Itt viszont az látható, hogy természetesen a széndioxid koncentrációnak a növekedésével csökken az oxigén koncentrációja. Például ugye energiát termelünk tüzeléssel. A lényege az a dolognak, hogy anélkül, hogy további részletekbe mennénk, hogy az oxigén szempontjából ezek a változások, ezek elhanyagolhatóak, tehát a Földön rendelkezik egyébként is egy mechanizmus, amely a legfontosabb légkör összetevő az oxigénnek a szintjét igyekszik megfelelő értéken tartani. Ugyanakkor viszont a széndioxid állandóan növekszik a levegőben, ugye a széndioxid egy üvegházhatású gáz, és ebből kifolyólag feltételezik a tudomány emberei, hogy ez valamilyen módon az egész éghajlatot globálisan befolyásolja. Hogyha megnézzük, hogy hogyan változott a hőmérséklet az utóbbi időszakban, itt már ugye maximum 100 évekről van szó, nem pedig ennél hosszabb időkre, akkor azt tapasztaljuk, hogy lényegében a Föld átlag hőmérséklete ez alatt az időszak alatt emelkedett, és ez az emelkedés, ugye, amely tizedfokos nagyságrendű, hangsúlyozni szeretném, ez ugye napjainkban is tart, de vannak bizonyos problémák, hogy ezt az egészet ráfogjuk az emberi tevékenységre, hiszen előfordulnak olyan időszakok, amikor annak ellenére, hogy szintén növekedett az üvegházhatású gázok kibocsátása, gyakorlatilag a hőmérséklet állandó értéken maradt, de minden esetre ez az egész egy figyelmeztetés számunkra, hogy úgy tegyük dolgunkat a Földön, hogy ne befolyásoljuk a környezetet, ne befolyásoljuk a lakható bolygót. Tisztelt hallgatóság, azzal kezdtem, hogy különleges bolygón élünk, és remélem, hogy sikerült érzékeltetnem, hogy ez a különleges bolygó, ugye, amely végül is a bioszféra és a élettelen Föld kölcsönhatásával alakult ki, ez valamilyen okból mindig pontosan úgy fejlődött a múltban, hogy lehetővé tette azt, hogy mi most itt üljünk és ilyen kérdésekről beszéljünk. És nem véletlen az, hogy föltehetjük a mi bolygónkkal kapcsolatban is a nagy einsteini kérdést. Einstein ugyan ezt a kérdést a univerzumra tette fel, de nagyon találó ez a Föld esetében is, hogy vajon milyen választása volt Istennek, amikor a Földet teremtette. Köszönöm szépen a figyelmet.